Hogyan élik meg a menekült válságot az Erdélyből Magyarországra költözöttek? Bodor Johanna koreográfust hallják. Te egy egész könyvet szenteltél a Romániából való elmenekülésed történetének és a Magyarországra való megérkezésed történetének, nagyon mélyen élt benned. Ennek a saját élménynek a tükrében hogy láttad a menekült kampányt, vagy menekült ellenes kampányt most Magyarországon? És mi lenne a hozzáfűzni valód?
Először azt gondoltam, hogy ez csak egy eltévedt, rossz vicc, és pillanatokon belül ezek a plakátok el fognak tűnni, mert hiszen ez lett volna normális, meg azt gondoltam, hogy eszembe is jutott egy pillanat, amikor kitört a forradalom Romániában, és nagyon sokan mentek át Magyarországról is segíteni, amit csak tudtak, nem törődve az akkori veszéllyel, és emlékszem, hogy az éjszakában egy reflektorfényben lehetett látni egy nagyon idős hölgyet, aki egy kiló cukorral vagy liszttel, erre nem emlékszem, de az arcára igen, ment az éjszakában egy teherautóhoz, hogy lisztet küldjön, vagy cukrot Romániába. Ez volt ugye 89-ben. Tehát ehhez képest, a pillanathoz képest a plakátokhoz sem morálisan, sem erkölcsileg semmi közöm nincsen, és kitagadom az életemből, és borzasztónak találom. És azt gondolom, hogy az emberek viszont függetlenül nem mindenki ilyen, inkább azt a magatartást szeretné vállalni, nagyon remélem, amit például ez a hölgy eszembe jutott ott. Tehát azt gondolom, hogy nem azt érdemeljük meg, hogy ilyen plakátokkal bélyegezzen meg minket a kormányunk.
De erre valószínűleg sokan azt mondják majd, hogy ez a plakátkampány nem a Romániából, Erdélyből átköltözött magyaroknak szól, hogy itt van különbség.
Igen, van különbség. Egy csomó ember menekül kétségbe esetten a halál elől, és a kínzás elől, és a szenvedés elől, és a fájdalom elől, és az elviselhetetlenség elől. És akkor rögtön nyilvánvalóan nagyon sokan azt fogják mondani, hogy nem lehet tudni, kiket engedünk be, nem lehet tudni, hogy hogyan tudják folytatni az életüket egy másik országban, nem lehet tudni, hogy mennyire bírja el Európa azt a mennyiségű embert, aki ide menekül a karjainkba levegőért. Hát igen, össze kell szednünk magunkat, meg kell csinálnunk mindent, és meg kell tennünk mindent. Mondjuk a plakátok pénzéből lehetett volna olyan segítséget nyújtani, ami profizmus felé tolja ezt az egész történetet, koordináltság felé tolja, a biztonság felé tolja. Tehát a mai technikákhoz nyúlva biztos vagyok benne, hogy nagyon sok veszélyt ki lehetett volna, és ki lehet szűrni. Viszont, hogyha ezzel az egész történettel így bánunk, és szórjuk a pénzt arra, ami egyébként nem használ az égvilágon semmit, és közben hagyjuk, hogy ezek az emberek még tovább szenvedjenek, ráadásul a szemünk láttára, tehát most már nem is tudjuk elfordítani az arcunkat, és nem tudjuk elfordítani a fejünket, és nem tudjuk elfordítani a tekintetünket, mert tudunk róluk. Azt hiszem, hogy nem, ezt nem tudom elviselni.
Mondd csak, Johanna, változott-e valamit az erdélyekhez való viszony, vagy az Erdélyből áttelepültekhez való viszony ez alatt a kampány alatt? Felmerül-e beszélgetésekben, hogy hát valamikor mi is menekültek voltunk?
Nem. Legalábbis az én esetemben nem tudok erről beszámolni. Éppen ezért kísértem a Facebook oldalamra egy pár mondatot, ami kiviharzott belőlem. Nem akarok és nem is tudok harcolni, én csak azt tudom csinálni, hogy nem hagyom, hogy megváltozzanak bennem alapvetések, és nem vagyok hajlandó, főleg kivándorló, bevándorlóként elfejteni egy másodpercig sem, hogy hogyan épül fel egy emberben ez a folyamat, és mennyire baromi nehéz, és baromi kemény élmény ez. Akkor is, hogyha más a rugója, tehát teljesen másképp menekül egy ember Afganisztánból, másképp is ér ide, mint mondjuk én Erdélyből 85-ben, és másképp értem ide. Tehát nem lehet összehasonlítani ezeket a ezeket az utakat, össze lehet hasonlítani a pszichológiai folyamatot, össze lehet hasonlítani azt, ami a legkeményebben a kiszolgáltatottságot, és az a borzasztó magányt meg félelmet, ami ilyenkor az embert folytogatja, azt lehet.
A közvetlen környezetedben mit tapasztalsz, hogy azok, akik 1985-ben egyféleképpen viszonyultak, azok mennyiben változtak, vagy azok, akik akkor befogadók és nyitottak voltak, azok most is? Hogy mi történt az elmúlt 30 évben a magyar társadalommal? Mi a személyes élményed?
Nekem barátaim vannak, akik szóval azt hiszem, hogy az én köreimben nem nagyon kérdés, nem nagyon merül fel a kérdés, hogy ilyenkor mit kell tenni egy embernek, tehát hogy segíteni kell, és nem lehet elhinni egy másodpercig sem, hogy az a normális, hogyha elfordítjuk a fejünket, gyűlöljük és megalázzuk ezeket az embereket. Azt hiszem, hogy persze mindenki más, és nyilván mindenkiben másképp működik ez a történet, de nincsen pontos tapasztalatom arról, hogy bárki a környezetemben elfejtette volna, hogy ez miből áll. Nagyon remélem, hogy nincs is olyan ember, aki ezt elfelejtette.
Olvastam egy nagyon megdöbbentő véleményt az elmúlt napokban, amit nem tudok hova tenni. Azt mondta valaki, amikor megjelent a hír az idei oktatási nevelési támogatásokról, ez ugye az a hozzájárulás, amit a mindenkori magyar kormány a határon túl élő magyar oktatási intézményekben tanuló diákok, gyerekek számára biztosít, illetve pedagógusok számára biztosít, hogy ahelyett, hogy a határon túli embereket támogatná a magyar kormány, és hát odaadná a magyar adófizetők pénzét rendezni ezeket a most fennálló problémákat Magyarországon. És elindult egy nagyon éles vita, amiben az erdélyi magyar közösség is hát kvázi célkeresztben került. Mit lehet ezekre a konfliktusokra mondani?
Soha nem értettem, és soha nem fogom megérteni, hogyha van egy ilyen probléma, mint amiről az előbb te mesélsz, és amitől én nem olvastam, ez nekem kiesett a hírfolyamomból. Soha nem lehet ezekre így reagálni. Nem tudom, tehát azért, mert Magyarország támogatna oktatásügyben bizonyos teritoriumokat, kulturális területekről beszélünk, tehát nem lehet azt mondani, hogy őt nem, hanem ezt igen. Tehát minden szempontból nagyon hibás és nagyon csúnya elmélet. Tehát ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy azért, mert most a menekültek jönnek, és azért, mert Magyarországon is nagyon sok a hajléktalan, azért én nem segítek most a menekülteknek, mert miért ne segítsek a mi hajléktalanjainkon. Tehát ez egy elmebeteg mentalitás, azt gondolom, ez ilyen nincsen. Ez elképzelhetetlen, mint szempontrendszer.
Azt látom, hogy ahogy sokasodnak a támogatásra szoruló csoportok, közösségek, emberek, ahelyett, hogy lenne egy általános akarat, elképzelés a segítségnyújtás módjára, ahelyett a konfliktusok és a szembenállások sokasodnak. És ez a fajta feszültség, ez most már nagyon érezhető Magyarország határain túl is.
Igen. Vajon ez nem egy tudatos terelés a konfliktus felé, azt szeretném kérdezni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat lehetne beszélni erről, ki a jó ember és ki a rossz ember, ki a jó gondolkodó, meg a rosszul gondolkodó. Ez szerintem egy zsákutca. Inkább a tünet érdeke, és azt gondolom, hogy ezek az utak, amiket megszabnak ezek a konfliktus útját ásó lapátok, ezek nem véletlenül alakulnak ki. És aki észnél van, és aki ad magára, és akinek van annyi független lelki és szellemi függetlensége, az pontosan tudja, hogy ezekben a csapdákban, amikről oly sokszor beszéltem már egész életemben, nem szabad belelépni. Ezek azok a csapdák, amiket egyszer ignorálni kell. Ezek a problémák léteznek, ezekkel a problémákkal foglalkozni, de a modalitás az nem az a modalitás, amit ezek a konfliktus lehetőségek konfliktus lehetőségeink keresztül látunk. Minél inkább összeugrunk, annál nevetségesebbé válunk, és annál borzasztóbbá válik az a probléma, ami fölött miközben acsarkodunk. Minél inkább egymásnak ugrunk, elfelejtjük, hogy mi a lényeg ennek az egész problémának. Hogy az emberek ránézzenek erre a térképre, ami a problémák térképét jelenti, akkor rá fognak jönni arra, hogy minden problémát meg kéne oldani. És minden probléma fontos, és minden probléma fontosságát nem az döntheti el, hogy kiérdemli meg gyorsabban a probléma megoldását, hanem az fontos, hogy egyszerre minden probléma felé induljunk el, és próbáljuk meg ezeket a problémákat megoldani, és nézzük meg, hogy valójában mitől is jöttek létre ezek a problémák. Valószínűleg nem azért jöttek létre ezek a problémák, mert mind hülyék vagyunk, nem azért jöttek létre ezek a problémák, mert nem dolgozunk, vagy nem teszünk meg mindent azért, hogy a világunk jobb legyen. Hanem azért, mert rosszul gazdálkodnak mindazzal a szellemi, fizikai energiával, amivel mi mindannyian rendelkezünk, és megpróbáljuk a közös nagyságba betenni. Tehát az a menedzselés, amivel ezeket a problémák, amik ezek a problémák létrejöhettek, az a menedzseléssel baj van. És mivel a menedzseléssel baj van, ezért mi a legegyszerűbb útja annak, hogy a menedzserés hibáit ne vegyük észre, az, hogy bennünket összeugrasztana. És ez csökkenti a mi színvonalunkat, az, hogyha belépünk ezekbe a zsákutcákba. Azt gondolom, hogy ezeket a problémákat meg kell oldani. És nem mondhatom azt, hogy az egészségügy kevésbé fontos, mint az oktatásügy, és a migránsok ügyet nem kevésbé fontos, mint az, hogy Magyarországon hány gyerek éhezik. A saját országunkban.
Nem tudok mást kívánni, mint azt, hogy érezd magad otthon, a hazádban, és várunk haza ide is. Végülis egy nagy haza ez az Európa.
Igen. És hogyha szükség van rám jó ügyekben, akkor ott vagyok. És semmiféle agresszivitásban nem vagyok ott. De bármit megteszek azért, hogy ezt tovább ne adjon okot arra, hogy nagyon szégyeljük magunkat pár év múlva.
Az Értsünk Szót mai adásának témája erdélyi szemmel a magyar menekült kérdésről. Az elmúlt 10 percben Bodor Johanna koreográfust hallották, most pedig Darabos Enikő író, kritikus következik. Te a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején mentél át Magyarországra, PhD-zni, ha jól tudom.
Igen, így volt.
Az akkori élményeid, akkori áttelepülős élményeid fényében hogy látod ezt a mostani menekültellenes kampányt? És hogy mi változott a magyar társadalomban az elmúlt 15 évben, mióta te Magyarországra mentél, beilleszkedtél, és hát ottani lakos lettél?
Hát én úgy érzem, hogy ez nem összehasonlítható. Tehát az én akkori eljövetelem, az nem összehasonlítható azzal, ahogyan ma a migránsok mozognak a világban. Én ilyen tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy úri jókedvemben és a könyvek iránti éjségem miatt jöttem át tanulni, hogy minél több könyvhöz hozzáférhessek. Tehát ez egy ilyen kulturális frusztráció nekem tulajdonképpen. Ami viszont most történik, az ennél sokkal súlyosabb történet, és nekem nagyon rossz ezt nézni, és ezt csak onnan tudom megközelíteni, tehát én elhiszem, hogy vannak gazdasági szempontok, nemzetpolitikai szempontok, fülem tudja miféle szempontok. Én viszont megengedhetem magamnak azt, hogy emberként nézzem azt, hogy emberek, tömegei, családok, gyerekek kényszerülnek arra, hogy elinduljanak, és ezt emberként én csak úgy tudom látni, hogy nincs, nem is tehetünk más, nincs jogunk más tenni, mint az, hogy segítsük őket ebben a dologban. Innen nézve azok az ilyen gonosz kormányzati megoldások, amikkel szembesülök akár az óriás plakátokon, akár az internetező netpolgárok diskurzusaiban, az ilyen egészen fájó és egészen döbbenetes, és azt gondolom, hogy van valami nagyon nagy átgondolatlanság és felszínesség ebben a közbeszédben, ugyanis biztos vagyok benne, hogy bármelyikünk, akár te, vagy akár én, hogyha ha konkrétan az utcánkban bárki lőne, és mi nem tehetnénk erről, mert hát világos, hogy mondjuk egy olyan helyzetben, ahonnan számos migráns érkezik, nem tehet arról, hogy mi történik az ő családi, személyes környezetében, hogy konkrétan az életük van veszélyben, hogy lőnek, hogy nem lehet élni, nem lehet létezni. Tehát én is elindulnék akárhova, és én is megpróbálnám a gyerekeimet egy biztonságos zugába a világnak elhelyezni. És én csak innen tudom nézni, hogy ebben pedig csak segíteni lehet őket. Tehát nem is értem tulajdonképpen, hogy honnan veszik maguknak a jogot, akár a politikusok, akár a különböző befolyásolt tömegek, hogy másképp és gonoszsággal, gyűlölködéssel nézzenek rájuk.
Én azért feszegettem ezt, hogy te mikor kerültél át Magyarországra, mert itt különböző etapok voltak. Én a 90-es évek közepén kezdtem el egyetemen tanulni Magyarországon, akkor éppen szigorítás volt, ugye a 90-es évek elején megnyitották a határt, rengetegen mentek át, és pont 94-95 táján zárt az ország, és akkor rengeteg kényelmetlenséget éltünk meg az idegenrendészeti hivatalban, amíg tartózkodási engedélyt kapott az ember. Nekem az a drámám volt, hogy azon az ősszel halt meg nagyapám, és órákat, napokat álltam a debreceni idegenrendészeti hivatalban, és a nagyapám halála napján hát azt a hivatali fenyegetést kaptam, hogyha elhagyom az országot a tartózkodási engedély bebocsátása előtt, akkor elvesztem a jogosultságomat, és az egészet kezdhetem előről, ami rengeteg pénz, idő, és lázadoztunk, hogy akkor itt kell állni a kínaiakkal együtt, és milyen ez, és hogy van ez. És aztán láttam, hogy ez így lazult, és van egy ilyen fluxusa, hogy mennyire van, felkészültek a hivatalok, mennyire nem, hogyha akarnak, akkor tudnak nagyon gyorsak lenni. Ezért kérdeztem, hogy te itt mióta Magyarországon élsz, mit éltél meg ilyen szinten, hogy...
Ja, hát volt, én 99-ben jöttem Magyarországra, hogy folytassam a PhD tanulmányaimat. Persze, hát ezt én már ma már úgy látom, mint egy ilyen obligált hivatali cirkuszt, amin az ember így átmegy. Voltak nekem is olyan történeteim, amiben most mondjuk így nem fárasztanálok hosszabban, ami kínos volt, de ez tulajdonképpen ez a hivatali ügyetlenkedés, a jogszabályoknak ez a beteges, bürokratikus kényszere, amihez megint az ember azt köti, hogy hát az az illető, a hivatalnok, az nem tehet róla szerencsétlen, hogy ez van előre. Tehát én ezt ebből így nem csináltam ügyet, de voltak nekem is kellemetlen hivatali eseményeim,
hát,
igen.
A kérdés az, hogy tényleg ez mennyire hivatali vagy bürokrácia függő, amit látunk, és mennyire megoldható bürokratikus eszközökkel?
Ez a mostani...
Igen. Tehát hogyha, mit tudom én, jobban felkészült a magyar idegenrendészet, a magyar tömegközlekedés, mert ugye itt probléma van, hogy jutnak el a menekültek a határról, a menekült központba, hogy mennek tovább, ki irányít, ki ad engedélyt, ki ad útbaigazolítást, hogy ez lehetne egy ilyen olajozottabb, vagy kevésbé problémás folyamat?
Hát én nem vagyok ennek a szakértője, és nem is venném magamnak a bátorságot, hogy ezeket a hivatalos eseményeket bármilyen szinten is mondjuk azt mondjam, hogy átlátom. Annyit viszont így kapásból mondanék, amiket így hallok, hogy ha már hivatal, és ha már Európában élünk, és nyelvek közössége, stb., akkor az a dokumentum, amit kapnak a migránsok itt, akkor az minimum X nyelven kellene, hogy legyen nem magyarul. Tehát, hogy itt kezdődik ez, hogy ha jól értem, akkor ők nem tudják, hogy hova kell menniük, mi történik velük, mi, merre, meddig. Tehát ez szerintem egy teljesen ostoba, és ilyen, hát hogy mondjam, tehát rossz indulatú megközelítése a dolognak, hogy ők ezt a papírt, nem tudom milyen papírt kapnak, magyarul kapják meg, onnantól nyilván ők ki vannak ebből zárva, plusz még át is kéne látniuk, tehát meg lehetne ezt oldani, azt gondolom, hogy nem olyan, nem tudom milyen nagy dolog, de ezzel óvatos vagyok, mert én magam ebbe így nem vagyok szakértő.
Tehát... Nemrég jártál itthon Erdélyben, vagy Pácsiumban, Szatmáron. Mit láttál, mennyit ért az itthoni ember, mennyi jön át a határon, mennyire látható innen Erdélyből, hogy mi történik Magyarországon?
Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt látom, hogy olyan konfliktusok kerültek felszínre Erdélyben, vagy Romániában, amikor én ott voltam, nem létezett. Sokkal erősebb és ilyen rossz értelemben vett ilyen nemzetféltés, tehát hogy van egy ilyen görcsös ragaszkodás, ami nem azt jelenti, amit mondjuk a mikorunkban, amikor mi iskolások voltunk, és úgy kellett tanulnunk, hogy 100 milliószor jobbak legyünk mindenkinél, és a kultúra legfényesebb csillagait kellett nekünk ott fényesítgetni, hanem van egy ilyen színvonal, tehát alább hagyott, hogy mondjam, lejjebb esett a színvonal, nem várnak el annyit mondjuk az oktatásban a magyar diákoktól, viszont sokkal erősebben elvárják azt, hogy az identitását magyarként kóstolja, meg ami számomra teljesen egy ilyen paradoxon, mert hát nekem pont onnan épült fel az identitásom, hogy a magyar kultúrát azt olyan szinten tudtam elsajátítani, és olyan szinten tudtam alakítani, formálni, hogy az abban élvezetemet lehetem. Most van egy ilyen görcsös igyekezet, és ez nekem így nagyon, nagyon visszatetsző jelenség volt. De hát ez csak egy felszíne ennek, mert hát pár napot töltöttem otthon, tehát azért hosszabban el kellett volna ebben mélyülni, hogyha...
Legyen alkalmunk itthon is, meg otthon is találkozni, és minél mélyebben érteni ezeket a folyamatokat. Darabos Enikő, köszönöm szépen a bejelentkezést.
Én köszönöm.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kedves hallgatóink, ez az Értsünk szót adása a magyar menekült válságról, amelyben Erdélyből Magyarországra települt magyarokat kérdezünk. Darabos Enikő után hallgassák Király Kinga Júlia írót, műfordítót. Mai műsorban három ember szólalt meg, Bodor Johanna, aki a 80-as években települt át, menekült át ő szó szerint Magyarországra, Darabos Enikő, aki a 90-es évek végén az ezredfordulókor, és nagyjából te is, ha jól tudom, abban az időszakban vagy a 2000-es évek legelején közepén költöztél át Magyarországra, most szembesülsz ezzel a menekült ügyel, menekült ellenes kampánnyal. Te az előző két megszólalótól abban is eltérsz, hogy te most aktívan részt veszel a menekültek segítésében. Hogy folyik ez? Tudsz erről beszélni? Mit tudsz elmondani? És miért teszed, amit teszel?
Valóban én a 2000-es évek elején jöttem el. Iszonyú nehéz volt az út. Már akkor érezni lehetett, vagy így az első pillanatokban, hogy a bürokráciába belekódoltatik az idegen gyűlölet, ez a feudális kiszonyulás mindennel szemben, ami határon túl van, beleértve a határon túli magyarokat is. A mai napig egyébként ez benne van, és igen, egy első naptól kezdve, amióta így megindultak először csak ilyen cirkálásként civilek, hogy így hol vannak emberek, vizet adni, kaját osztani neki. Aztán pedig csoportokba verődve Facebookon egymást leszervez, hogy akkor ki mennyit főt kaját is osztunk. Mélika az első napok tapasztalata azt mutatta, hogy kihezetten csontsoványan érkeznek az emberek, nagyon sok nagy családos, a gyerekek kiszáradva, ami az utóbbi napokban csak súlyosbodik azáltal, hogy a MÁV külön kocsiban rájuk zárt ajtókkal indítja őket a Szegedről, vagy Kiskunhalasról, kit hol fognak be, és nyomják a kezükbe a vaktérképet, meg a magyar papírokat, mindenféle egyéb a jogai közlése nélkül, vagy bármi más nélkül, úgyhogy ez így nem is volt kérdés. Tehát az, hogy így itt van egy kánikula, jönnek emberek, az első nap kiderül, hogy sokan 10 hónapja gyalogolnak, iszonyú útvonalakon, néha bevállalva akár olyan kerülőket is, mint mondjuk Irán, vagy Szíria, és azon át. és egész egyszerűen, amikor már a Balkán területére érnek, és azt gondolnák, hogy valami felpusztulás következik, akkor egyre nagyobb atrocitások érik. Tehát volt olyan anyukánk, akit 50-en erőszakoltak meg. Szedtünk le vonatról összeégett kis szirkis gyereket, lőtt, kilőtt szemű fiút, de aki mondjuk nem érkezik testi sérülésekkel, csupán csak a fél családját temette el maga után, azoknak is begyógyul a lábukat cipőbe, úgy kell, tehát ilyen hajléktalan szállókon, vagy szegély alapítványok, akik nyilván azért maradnak névtelenségben, hogy ez a koordinált munka tovább tudjon tartani, a nővérek úgy fejtik le a cipőt a lábukról az embereknek, hát el lehet képzelni, hogy így összeolvadtak gyakorlatilag azzal a ruhámmal, valamivel elindultak, úgyhogy engem mélységesen fölháborított már így az is, hogy azt mondják, hogy ezek fiatalkorú férfiak, és tele vannak pénzzel. Való igaz, hogy volt olyan kisgyerek, egy iszonyú égési sérüléssel az arcán, aki 4 pólóban volt, és az Istennek se akart elmenni fürdeni, pedig lehetősége volt rá minden nap cipőket fürdeni, ahol mosszák utánuk a törülközőt, egyszer használatos borotva, sampon, stb. Imádják a pancsolást, tehát volt olyan család, aki 2 órát fürdött, és utólag jöttünk rá, hogy az a kevés pénz, amivel valószínűleg ő majd tovább áll, az fel van drótozva a hasára, vagy föl van szikszalagozva.
Itt a legtöbb embernek az a félelme, hogy nem lehet tudni, hogy kik érkeznek, és hogy ezekkel az emberekkel jön a terrorizmus. Nekik mit tudunk mondani?
Én személyes tapasztalatból tudok beszélni. Ezek az emberek, akik érkeznek, ezek valójában a terrorizmus elől menekülnek. Meg se gondolják, hogy ők ne végig, és ezt folyamatosan is mondjuk, hogy ha már itt vagy, step by step, ne feledd. Nem onnan érkezik a terrorizmus, tehát nyilvánvaló, hogy nem a kerítéseken fognak átmászni, vagy nem a marhavagonokban fognak utazni, azok már egyébként, ha van, beépültek Európában, mert pedig van. Úgyhogy azt például nagyon-nagyon fontosnak tartanám pont a magyar állam részéről, miután benyögte a dupla nullát, hogy az integrálódással éppen az zárja ki, hogy ezeket az úton hagyott embereket elsősorban, hogy meggettósodjanak, másodszorban ugye a segítségkérő ember a kedvességet nagyon gyakran összetéveszti a valamilyenféle célirányos segítségnyújtással, és ezt mi a fiatal fiúk, mert a családukat nem kell félteni, tehát ott a szemekben látszik az a rettenetes nem tudom, elnyűtség, szégyen, de a fiúkkal folyamatosan közöljük, hogy ne feledd, hogy miért jöttél ide. És így próbáljuk arra terelgetni őket, hogy oké, eztetek, ott a szemét, ott a zsák, és nem kell kétszer mondani. Tehát én azt gondolom, hogy attól félni, hogy bármiféle terrorista mag ezzel az emberáradattal érne Európában, nem kellene. Ha az van, akkor az már régen valami sokkal menőbb helyen és nagyobb kényelemben szervezkedik. Pontosan azért kellene ezeknek az embereknek segítséget nyújtani, legalább a helyükre juttatni, vagy elkezdeni segíteni, integrálódni, hogy ne más csapjon le rájuk.
Támodra így, hogy velük beszélgettél, vált-e világossá az, hogy miért Magyarország felé mennek ilyen tömegben? Vagy hogy ez a tömeg, ami Magyarországon érezhető, ez mennyire reális, miért akkora, mekkora? Azért kérdezem ezt, mert áttekintettem az elmúlt hetekben a Romániába érkező menekültek helyzetét. Moldvában, a Pruton keresztül Bánátba érkeznek, és Dél-Romániába jönnek. Persze, nyilván jönnek, afgánok elsősorban, de nincs ez a tömegérzet, nincs ez a pánik, nincs ez a katasztrófa helyzet. És nem, azóta sem tudom rekonstruálni, hogy miért nem. És Magyarországon miért van?
Hát elsősorban ez nekik az első Schengen állam, és hogyha még Románián keresztül jönnének, akkor plusz egy országot kéne útba ejteni, az összes bürokráciával, ami egyébként így a Balkán-Európa határán, mint végvár fölmerül, az nekik plusz atrocitás, tehát azt, hogy a bolgár és szerb rendőrség hogy bánik velük, azt szerintem nagyon sok riportból és cikkből kiderült. A magyar rendőrségről nem beszélnék így, ugyanis akikkel én együtt dolgoztam, vagy hát egy placon vagyunk, ők végtelenül hálásak, hiszen ebben a rettenetes tébolyban, ami ezt az egész bevándorlási hullámot, vagy migrációs hullámot övezi, zömében a gyűlöletkampány hatására, nekik ez egy óriási segítség, hogy etetve vannak, tehát tisztálkodást biztosítunk, hogy valamilyen szinten mi tartjuk fönn a rendet.
Mondd el kérlek, hogy megy egy munkanapod.
Én most zömében átálltam a kajáltatásra, ami egy rettenetesen hosszadalmas főzési folyamat. Az első két hetet azt szinte alvás nélkül csináltuk végig. Ha úgy veszem, hogy már átmentünk az egyik nap, akkor mondjuk 2-3 órakor érek haza, és 6 órakor már pityeg a telefon, mert mindig újonkénteszek jönnek, és koordinálni kell. 8-9 körül már kint vagyunk a bázison, és akkor ki meddig bírja, néha az ember hazafut, hogy feltölt a telefonját, mert az így az állandó használattól lemerül, ugye ott nincs kéznél sem, és akkor ez megint így éjszakában nyúlóan zajlik. Egyre többen vannak egyébként a keleti pályaudvarnál, most már 300-400 menekültre lehet stabilan számítani.
Naponta?
Naponta. Tehát annyian vannak, akiket el kell látni, mondjuk ha megérkezik épp 60 ember Pécsről, de hogy jönnek ők pont Pécsről, ezt számomra érthetetlen, ezt még odaig nem jutottam el, hogy a MÁV-nak ezeket a patkázásait és útvonalait végigkövessem. Nagyon-nagyon gyakran történik egyébként ilyen önhatalmú idegenrendészeti fellépés a MÁV-tól a útok részéről, hogy rámosztak a dipatartó táborba tartókat. Lerángatnak picskén, és mivel az illető fiú tudja, hogy neki vámosztak, akiba kell menni, gyakorlatilag a 2 nap múlva kiszáradba szedik össze a bokorból, mert meg tud utorog rettegve. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon nehezet, tehát ugye most tanuljuk ezt. Erre igazából a szociális munkások is azt mondják, hogy az hajléktalanokkal való sok éves foglalkozás sem teremt előképzettséget arra a munkára, amit a menekültek ellátása jelent.
Mennyire látszik az, hogy itt egyházak, civil szervezetek, illetve állami szervek átvennék, vagy osztoznának ezekben a feladatokban? Milyen a munka megosztás?
Szemennyi. Hát nyilván ez már többször elhangzott, hogy a profi segélyszervezetek az állam részéről ugyan zöld utat kaptak, de többnyire a táborokba visznek adományokat. Miközben persze a táborokat meg felszámolni készülnek, és ilyen sátor telepeket létesítenek helyettük. Én nem szeretnék senkit elmarasztalni, úgyhogy név nélkül fogom mondani ezeket a szervezeteket. Gyakran láttam őket kijönni mondjuk 2 szatyor banánnal 400 ember közé. Esküszöm 3 hét alatt profibak voltunk. Itt egy idő után az kell, hogy az ember erélyes legyen. Tehát valamiféle vicces, cinkos szigorral a kajaosztásnál muszáj sorba állítani őket, muszáj reketre kiabálni magunkat, hiszen éhes ember, dühös ember, ez nemtől, kortól, nemzettől független dolog. Miközben a profi segélyszervezetek ott kóvályogtak, pas. Nem tudok erre mit mondani. Azt tudom mondani, hogy azon rágódni, hogy miért nem segítenek, pokoli sok energiát visel, és csinálni kell azt, amit mi 3-4 hét alatt tapasztalatként és rutinként felgyűjtöttünk, és folyamatosan update-olni magunkat a jelen helyzet szerint. Fölösleges várni a segítséget. Egyébként én azt érzem, hogy van annyi erő a civil összefogásban per pillanat Magyarországon, és tehát humanitárius katasztrófa ide vagy oda, Magyarországnak ez most egy reális esélye az összefog a szolidaritásra.
Nem tudom, elmondhatjuk-e, hogy ért téged atrocitás azért, mert ebben a menekült segélyezésben részt veszel?
Ért atrocitás, nem annyira tetleges, tehát mondjuk leköptek a pályaudvaron, aztán utána a rendőrök elő is állították az illetőt, illetve nekem nem mi csekkoltam, de tudomásomra jutott, hogy ilyen radikális portálokon sokunknak fönt volt az arca ilyen Facebook bejegyzéseket, hiszen természetesen ott élszelődtek rajtunk, hogy de jó, hogy tovább segítjük őket, legalább nem fognak megtelepedni az országban. Viszont volt olyan is közöttünk, akinek a fejére bérdíjat tűztek ki, és volt, van olyan társam, akinek lelocolták benzinnel az aztaját. Úgyhogy az ember így óvatos és vigyáz, döbbenetesnek tartom egyébként, hogy a segítő szándék az büntetés alá kerül ebben az országban, és a garázdálkodás az meg szabadon virágozhat.
Meddig csinálod?
Hát én addig szeretném csinálni, ameddig ez tart, ha évekig fog tartani, akkor évekig tervezem csinálni, ugyanis valahol az ember a helyére is kerül ezáltal. Tehát, hogy nincsenek fölösleges gondolatai, nincsenek, nem tudom, megfelelési kényszerek, egész egyszerűen a helyén van, csinálja, és pont az a szép benne, hogy ebben nincsenek ilyen nagy, hálás, túlcsorduló, túláradó visszafizetések vagy adókapok játék nincsen ebben, egész egyszerűen csak így az a csapat is, ahogyan dolgozik, az, hogy nekem gyakorlatilag lecserélődött a baráti köröm. És ez elképesztő, hogy olyan emberek, akik mellett valószínűleg elmentem volna az utcán, biztosan egyébként ennek a hevülete is így hozza ezeket az ismerettségeket. Én úgy tervezem, hogy akár ebben még itt szakmailag is jobban beleásnám magam, és így a szociális szférában szeretnék tovább dolgozni, mert egyszerűen valakinek meg kell csinálnia.
Szerencsés ember az, aki megtanulhatja életet. Mi az a törvény, az az alaptörvény, hogy élni kell? Király Kinga Júlia ezt tanulja és ezt tanítja. Köszönöm szépen a bejelentkezést.
Én is köszönöm, és minden jót kívánok.
Az Értsünk Szót menekültügyi összeállítását a Pannonia All Stars orkesztrával zárjuk. A magyarországi együttes tegnap közleményben foglalt állást az elfogadás és befogadás mellett. Ezzel búcsúzunk a hétvégére. Parászka Boróka köszöni figyelmüket. Viszont hallásra!